Sziasztok, ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja, és ezen belül is az Itzer Extra, a VB minden meccsnapja után jelentkező világbajnoki podcast. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és itt ülünk a stúdióban egy olyan nap után, ahol a G és a H csoport is lezárult, ezzel a világbajnokság teljes csoportköre befejeződött, és arra teszünk kísérletet Rutka János korábbi remek válogatott labdarúgóval. Szia, Jani!
Szervusztok!
És Marosi Gerivel, a Sport24 állandó szerzőjével. Szia, sziasztok. Geri! Én pedig Kálnoki Kis Attila vagyok, mert bemutatkoztam már, nem is tudom. Jó van, jobb többször, mint soha. Meg már 48 meccsen vagyunk túl. Kicsit már össze-vissza keverednek a napok, meg a csapatok.
De legalább most se lesz.
Igen. Hogy egyrészt természetesen a pénteki játéknappal is foglalkozunk egy picit, de arra teszünk kísérletet, hogy áttekintsük ezt az elmúlt mögöttünk álló két hetet, milyen mérkőzéseket láttunk, milyen trendeket lehet megfigyelni, kik voltak a hősök, kik voltak, akik alul teljesítettek. Szóval egy ilyen kis komplet áttekintést szeretnénk adni a VB csoportkörére. No, viszont akkor szaladjunk neki ennek a G csoportnak például, ahol Uruguay megverte Gánát 2-0-ra, marhára örültek, de aztán hát Dél-Korea itt a végén Portugáliának bevert egy gólt, így 2-1-re nyert. Uruguayi szemek könnyesek lettek, a dél-koreaiak is szintén, csak másokból ők örültek, míg az uruguayiak sírtak. Mit tapasztaltatok ebben a csoportban? Mit láttatok? Mi volt az, amiért Dél-Korea tulajdonképpen az egyik legnagyobb sikerét érte el a világbajnokság történelmében, leszámítva azt a VB-t, ahol végigcsalták nekik az a rendezésbe.
Jaj, már csak a vonalak mozogtak, mindenféle tudod, a leshatárvonal, meg a spanyolok ellen.
Most már nehezebb dolguk lenne.
Igen, úgy fociztak, hogy Török Feri bácsi teniszezik.
Ott is mozognak a vonalak?
Mozogtak a vonalak, igen.
Az uruguayiak egyik szurkolói oldala, illetve blogja, illetve podcastja, azt mondták, hogy csak maguknak köszönhetik azt, hogy hazamennek, és tényleg csak maguknak köszönhetik, hogy hazamennek, mert nem akkor kellene elkezdeni játszani, amikor ég a ház. De ráadásul én azt nem értettem Uruguay esetében. Ez jó kérdés, hogy mennyire tudják, vagy mennyire figyelik a kispadok a másik meccsen történteket. De azért az uruguayiak azzal tisztában lehettek, hogy Dél-Korea 1-1-re áll a portugál B sor ellen, gyakorlatilag, vagy majdnem B sor ellen, és ha egy gólt szerez, akkor onnantól nekik rossz, akkor viszont miért van az, hogy az első fél időben kiválóan játszó uruguayi csapat, amely akkor simán vezethetett volna, jó, nyilván ha 11-es berúgja Gána, akkor nehezebb dolguk lett volna, de a játék alapján simán vezethetett volna mondjuk 3 góllal is. A második fél időben értelmes helyzetet nem dolgozott ki, volt egy Pellistrinek szerintem, és aztán az összes többi helyzetük már 90. perc után jött, amikor elkezdtek rohanni, mert megkapták a hírt, hogy Dél-Korea megszerezte a második gólt. De miért nem korábban csinálták ezt?
Hát meg miért nem az első két meccsen, amikor
tehát szerintem ott Uruguaynak, meg Mexikónak, meg Belgiumnak is elmondható, hogy hát nem az utolsó meccsen kellett volna elkezdeni focizni, de ezt Roberto Martínez tök jól megfogalmazta, a belga kapitány, hogy egy csoportkörben 3 mérkőzést kell játszani, mi egyet játszottunk, mert a másik kettőn azzal voltunk elfoglalva, hogy féltünk.
Igen, de ez sokat nyom alatban, nem? Amiről már beszéltünk korábbi adásokban, amit pont te hoztál, Geri, statisztikákat, hogy nagyon nagy százalékba kiesnek azok a csapatok, amelyek az első forduló, első játéknapon vereséget szenvednek. Nyilván itt mindenki biztonságosabban kezdte az egészet. A második fordulóban elkezdtek egy picit taktikázni, és ha megnézzük azokat az adatokat, miszerint például nem volt 100%-os csapat, ugye most a csoport
közül, csak 1994 óta először van ilyen.
Hogy csak 3 csapat jutott úgy el a harmadik játéknapra, hogy lehetett volna még esélye arra, hogy vereség nélkül és 100%-osan zárja a csoportkört. Ez azért sok mindent elárult az egész, és ez rá is nyomta a bélyegét, mert ez a 3 csapat is tulajdonképpen félváról vette az egész harmadik kört.
Vagy és legalábbis bebizonyosod, hogy a B csapat nem olyan erős, mint az A.
Igen, bár mondjuk én pont a portugáloknál láttam azt, hogy azért náluk annyira nem nevezném B csapatnak. Most az, hogy persze a védelem tengelyébe játszott a legöregebb és a legfiatalabb játékos, ugye Antonio
Silva kapott le. Kicsit
igen, hogy ki Horta volt az, aki ráadásul gólt szerzett, ugye a Braga játékosa, aki bekerült a csapatba rajta kívül, talán még Dalot mondanám olyan szélső védőnek, aki nem feltétlen játszana minden mérkőzés, de azért rengeteg meccset
igen, játszott. Igen, mondjuk ez nem annyira teljes B-sor volt, mint a braziloknál.
A brazil-francia, az 9-9.
Igen, de a brazil-francián ott egyértelmű volt.
Teljesen kicserélt.
És mintha egy picit így túl taktikussá vált volna, nem? Így az utolsó játéknap, és nagyon nézték volna a csapatok, leginkább nyilván Spanyolországra gondolva.
Luis Enrique állította, hogy semmit nem tudnak, mert amikor mondták, hogy volt egy 5 perc, amikor kiesésre álltak, azt hiszem, hogy visszakérde, tényleg fogalmam nem volt róla.
Buszkász is egyébként azt mondta, jó, hogy nem ezzel foglalkoztam.
Ilyen információ áramlás
ezt
mellett
ez most ugye vagy elhiszi az ember, vagy nem, hogy a kispad nem figyeli a történéseket, amik közvetlenül befolyásolják, mondjuk azt is, hogy kell játszanod a saját mérkőzésen.
Mondjuk az különben bruttó 3 perc volt, de...
Nagyjából. Na jó, de...
Lehet, hogy még a gól örömnél tartottak, amikor érkezett
a hír. Minden esetre az urugvájak szerintem azt bánni fogják, hogy mondjuk Dél-Korea ellen nem próbáltak többet.
Hát meg ők is borzalmasan játszottak.
Mert borzalmasan játszottak az első 2 meccsen. A harmadik meccsre végre normálisan lehetőséget adtak De Arrascaetának, akit imádnak Brazíliában, Flamengo drukkerek óriási kedvence. Állítok az első Flamengo játékos Szokrates óta, aki gólt szerzett világbajnokságon, ami érdekes ahhoz képest, hogy Dél-Amerika egyik, hanem a legnagyobb óriás klubjáról beszélünk.
Hát csak mire ugye azok a játékosok, akik gólt szereznek egykori Flamengo játékosként, azok már rég nem ott játszanak.
Igen, de ott játszó az nem.
19-20-21 éves koromára elkerülnek Európába.
Igen, ő meg nem. De most...
Na jó, de ő idegeligősnek számított is.
Igen.
Ott igen. De most lehetőséget kapott, és tulajdonképpen hátára is vett az első fél időben az urugvájakat, akiket viszont szerintem ezzel a játékos kerettel az, hogy 2 mérkőzésen gólt se szerzel, az, hogy Dél-Korea ellen teljesen emészhetetlen produkciót mutatsz, az, hogy Portugália ellen nem mutat sokkal emészhető produkciót, bár nyilván visszamutogathatnak arra a 11-esre, ami ott a mérkőzés végén volt, hogy hát ezért estünk ki, meg most is idegesek voltak azért. A mérkőzés végén most meg miért voltak ennyire idegesek? Nem volt elég hosszabbítás?
Nekem 2 nagyon érdekes statisztika ütötte meg a szemem mind a 2 Portugáliával kapcsolatos. Az egyik az, hogy Portugália most vesztett először olyan VB meccset, ahol vezetett. Magyarul, hát ugye ez igazolja azokat az állításainkat, vagy korábbi állításainkat, hogy Portugália azért alapvetően mindig a nagyon jó játékos keret, de mindig óvatosan, ha talál egy gólt, akkor arra szépen rácsücsül, és meg is tartja az előnyét. 15 győzelem, 3 döntetlen mellett 1 vereség, ez a mostani vereség az, ahol indult. Másrészt pedig azért Ronaldóra egy gondolat erejéig térjünk ki, mert megjelent, azt jól értelmeztem, egy olyan statisztika is, ahol azt írják, hogy 20 VB, illetve 20-25 EB pályára lépés, 53 szabadrugás, 1 gól.
Én a szabadrugás lövőre nézek.
Tulajdonképpen
Mert ugye ez azt a statisztika látjuk. Szerint ugye kiderült, ha jól emlékszem, ez volt az a statisztika, hogy a 401. a ranglistán a szabadrugások elvégzésére.
Igen, de sikeresség. Föl is írtam magam, hogy oké, de ha egy ilyen statisztika van, miért ő rúgja a szabadrugást?
Mert ő Ronaldo.
De ez Rudi, világíts már meg nekem, légy szíves, hogy a csapaton belül ez hogy működik egy ilyen, hogy van egy sztár, kivételes sztár, elképesztő mennyiségű góllal, az vindikálhatja magának a jogot, hogy mindent ő lőjön el. Független attól, hogy ilyen statisztikát produkál, és lehet, hogy van sőt, egész biztos, hogy a portugál csapatban van olyan játékos, akinek 1000-szer jobb a statisztikája szabadrugásból.
Nem, de Ronaldo, igen, valószínűleg ez a
De milyenek a lélektana? Hogy működik ez? Hogy odaáll, és akkor senki nem mer szólni neki? Még a kapitány sem? Senki sem? Tehát nincs az, hogy oda megy egy másik játékos, Roni, kicsit állj már hátrébb, mert hát figyelj, én 10-ből 2-t berúgok, te meg 53-ból 1-et.
valószínűleg ez úgy működik, hogy mint Ronaldo minden mással kapcsolatosan, hogy edzések végén, amikor már mindenki hazament, ami nyilván nem igaz, de hogy ő meg odaáll, és rúg 200 szabadrugást, és utána mindig elmondja, hogy jó, de hát én tenap gyakorlatos edzésen mennyire jól ment. Például ilyet el tudok képzelni. De arra már nagyon nincsen magyarázat, hogy mérkőzésen ettől független a statisztikája azt mutatja, hogy borzalmas szabadrugás végrehajtó. Ezt már csak tényleg a nevével, meg az ő nimbuszával lehet magyarázni, szerintem semmi mással. Hogy nem mennek neki egyszerűen szólni. Ameddig megy a szekér, nyilván addig ezzel nincsen
probléma. Én már most probléma. Írom föl magamnak a Cristiano Ronaldo szabadrugás gólt a kieséses szakaszban ezek alapján.
Ez simán.
Amennyire bejönnek a jóslatok ezen a világbajnokságon, de egyébként igen. Tehát ez
borzalmas góllal tovább lövi Portugáliát.
Ez a jelenség az, hogy akkora a Ronaldo jelenség, hogy itt túlnövi a racionális csapat érdeket?
Gondolkodást.
Vagy kapitányi döntéshozatalt. Ez szerintem ez nagyon, és főleg ennek a lélektana, hogy ezt egyébként a többi játékos hogy éli meg.
De ő szerintem...
Te Rudi, te egy kiváló szabadrugás lő voltál, viszont te sem rúghattál mindig szabadrugást a csapaton belül.
Sőt.
Ugye?
Sőt. Hogy ez forca elől nehéz elrúgni a szabadrugást.
Igen, de ha visszagondolunk még a Fradis időkre is, a Lipcsei Petire, okay. Voltak nagyon jó szabadrugás lők, minden csapatban vannak, ahol szerintem 11 ember kifut a pályára, ott olyan nincs, hogy csak egy ember végzi kimagaslóan a szabadrugások elvégzését, de hogy ez mindig ilyen adott napi megbeszélés, vagy forma, vagy éppen, hogy azon a mérkőzésen ki hogy érezte a játékot, ez ott dőlt el, és mindig ott beszéltük meg, hogy igen, neked most jobban ment, ez az én szögem egy picit, ez a tiéd, honnan, milyen távolságra kerül elvégzésre, és ezt ott megbeszélte az ember. De ezt a fajta kommunikációt a portugál válogatottnál azért nem nagyon lehet felfedezni.
Hát ott egy 5 méteres körbe senki nincs, ott odáll Ronaldohoz kész.
Ha be kell ívelni, azt a szabadrugást rúghatja mondjuk Bruno Fernandes. Egyébként, ha már a portugál, ne hagyjuk szó nélkül azért, szerintem a VB egyik legszebb egyéni teljesítménye után szerzett gólt, amit a dél-koreaiak szereztek, a második góljuk. Tehát döbbenetes volt az a kép, amikor
Meson Hoon-min,
és egy legszebb egyszemélyes híróból, vagy nem tudom, tehát ez az, amikor nem tudom, Michael Jordan kezébe veszi a labdát, és úgy dönt, hogy dob 30 pontot az utolsó negyedben. És Son így megindult, és volt egy kép, hogy azt mondom, hogy volt 7 darab portugál játékos, 3 előtte, 4 mögötte, aki mögötte jött, az nem érte útól, aki előtte volt, az nem tudta szerelni, adott egy tökéletes paszt, és Van Kicsán meg berúgta. Tehát az, hogy ezt így egyedül neki megy, meg hogy ez a két ember mit sprintelt az utolsó percben, az valami egész döbbenetes. Én igazából örülök, hogy Dél-Korea tovább ment, mert az is elképesztő volt, hogy a Gána elleni mérkőzést azt elvesztették azzal a támadó játékkal, amit ott nyújtottak, és igazából szerintem az összkép alapja megérdemelt, ebben mentek tovább, mint Uruguay.
Igen, beszéltünk ugye Uruguayról, hát az, az első mérkőzés, amit egymás ellen játszottak, ugye azt korábban már értékeltük, azt lejátszhatták volna kapus nélkül is, mert nem volt kaput eltaláló.
Nem kellett volna kimenni a pályára ahhoz a meccsre.
Igen, az egy borzalmas,
ez a koreaiakra is vonatkozik.
Találkozó volt. Viszont a Korea utána folyamatosan fejlődve jött vissza, és melegedett bele a világbajnokságba, és szerintem ez tökéletesen látszott a játékukon. Míg Uruguay továbbra is ugye a következő mérkőzésen se voltak sok helyzetei, szóval ők még egy mérkőzést adtak a sorsnak, hogy kiejtse őket, és ami nem sikerült.
Mire játékba lendülsz, már ki is estél.
Ez így igaz. És hogy ugye beszélt, azért mosolyogtam, mert hogy Ronaldo mennyit beszélt az elmúlt időszakban a tiszteletről. Hát mit nevezünk tiszteletnek, hanem ezt Sonnal szemben, hogy ott van 7 védő körülötte, de senki se merte úgy megtámadni a dinamikájánál, a mindennél, a tudásánál fogva. És ugye ennek volt köszönhető az, hogy adtak neki egy kis területet, ahol azt az egyetlen részt, ahol
elképesztő volt, hogy neki ment és megcsinálta.
Ott megcsinálta, és azt a Vángot, aki ugye egy gólt nem szerzett a Wolverhamptonban és a csapatában, eddig se kupamérkőzésen, se semmilyen találkozón, és most, amikor kell a 91. percben, akkor meg tovább juttatja a csapatát.
Azért mondjuk, ha ez a ennek a meccsnek a portugálok szempontjából tétje van, akkor nem jut el odáig szerintem az a kontra. Tehát ott valaki eltiporja.
Jön Pepe.
Vagy legalábbis megpróbálja, tehát azt nagyon nehezen, szerintem talán itt látszott az, hogy a portugáloknak ez a meccs gyakorlatilag mindegy volt, mert élesben egyrészt szerintem nem hagynak ilyen szituációt kialakulni, a portugál szögletből jött, nem? De. portugál szögletből jött. Nem hagynak ilyen szituációt kialakulni, és valaki ledarálja valószínűleg. Bár kerül, amibe kerül, nem fogja érdekelni a piros lap abban a helyzetben. Itt viszont nem volt indok arra, hogy lezúzzák.
Hát vagy ha számít az a gól nyilvánvalóan, akkor a 91. percben nem nyílnak így ki, vagy nincs olyan, pláne a portugálok, beszéltünk előbb arról, hogy azért ők biztonságra játszanak, nem adnak ekkora területeket egy ilyen sebességgel rendelkező játékosnak.
Minden esetre elképesztő volt, tehát ilyet látni.
Aki a Puskás díjat is azzal nyerte, hogy ugye végigvezette az egész.
Igen, azért az érdekes lesz nézni, hogy mondjuk Son milyen formában lendül, mert ugye ő is játékhiánnyal és sérülés után jött vissza, és ő híres arról, hogy vannak ilyen, de amire az amerikaiak azt mondják, hogy streaky játékos, tehát van, amikor van egy, nem tudom, fél éve, amikor minden, amit kapura elő, az is bemegy körülbelül, és minden bejön neki, aztán van egy időszak, amikor megpadlózik, aztán megint nagyon jó, megint le. Ha elkap egy ilyen nagyon jó sorozatot, akkor azért szerintem bárkit meg tud izzasztani egy világbajnokságon.
Neki jót tett azért a pihenés, bocsánat.
Igen, és minden esetben szerintem mind a két ázsiai, már mint a Dél-Korea és Japán is egy kifejezetten pozitív színfoltja ennek a VB-nek. Csapat.
Tehát ez nem 2002, amikor...
Nem, abszolút nem.
Ez két játékerőben is, és szerintem a játék látványosságában is olyat nyújtó csapat, amit teljesen méltán van a 16 között.
De Carmen Brazíliáról beszéltünk már szörmentén, hogy Brazília teljes cseresorral vagy 9 új játékossal állt föl. Kamerun 92. percben Abubakar góljával nyert, és egyébként örültek, mert nyilván nagy dolog megverni Brazíliát, de hát hiába, mert a G csoport másik mérkőzésén talán mondhatjuk, hogy a VB eddigi leglátványosabb, legjobb meccse volt.
Hát az első 60 perc.
Igen.
Aztán végén már nem tudom, hogy mi volt.
Hát utána gondolom kicsit ráültek már a svájciak.
Hát meg kicsit lehet, hogy annyira intenzív volt addig a mérkőzés.
Hát ez elképesztő.
Ez egész a 60 percig így. Nagyon sokat elmondta, hogy egy kedves brazil barátom nem a brazilok meccsét nézte. Mert hogy azon semmi nem történt, és volt a játékos, úristen, ez meg mennyire jó.
De ez különben ez a találkozó az szerintem, amire azért sokan azt mondják, hogy igen, ez szurkolói szemmel milyen fantasztikus adokkapok volt, és fordítások itt, és tele izgalmakkal. És szakvezetői oldalról pedig ülsz a kispadon, és fogad a fejed, atya úristen, hogy ez hogy fordulhat.
Hát ott főleg a szerb védelem, mint olyan, mint entitás az a világbajnokságon. Ezt előre lehetett sejteni, hogy nem az az igazi, az a védelem, de most láttuk, hogy mennyire nem az igazi.
Valószínűleg Márko Rossi árgus szemekkel figyelte mind a három mérkőzést.
Igen, és találhatott is az érdekes dolgokat. Szerintem Sztojkovics azért... Hát, hogy Sztojkovics nagyon sokat kockáztatott az utolsó mérkőzésre, szerintem túl sokat is, és nem annyira az ellenféllel foglalkozott, hanem kizárólag a saját csapatával. Maga az a tény, hogy Vlahovics-sal és Mitrovics-sal most két csatára játszott mögöttük Tadics-sal, ráadásul a két szélén is, ugye Zsivkovics-sal és Kosztics-sal a másik oldalon két olyan játékos játszott a szélén, aki abszolút támadó felfogású szélső, és mögöttük három védő, így nem volt egyszerűen a szélén játékosuk. És ezt tökéletesen kihasználta Svájc, ugye úgy nyitották meg Vargas-szal és Rodriguez-zel a másik oldalon, vagy a bal oldalon ugye az ellenfél jobb oldalát, hogy azt élmény volt nézni, és megállás nélkül alakították ki a helyzeteket. És hogyha Svájc nem csinált volna hibákat, és emlékeztünk az első gólnál, Widmer adta el a labdát a térfél közepén, egyből visszafordultak, a második gólnál Shaqiri adta el a labdát előtte, ami kapufája volt Zsivkovicsnak, ott is hatalmas svájciba volt. Szóval három nagyobb helyzete volt Szerbiának, hogyha ezek nincsenek, ezek a hatalmas nagy hibák és oda nem figyelések svájci oldalról, akkor ez nem lett volna ennyire.
Ez így a helyzetek alapján egy ilyen, nem tudom, 4-1 leginkább.
Hát abszolút. Svájc végig kontrollálta a mérkőzést, és sokkal jobban egészen is játszottak.
Szóval adtak egy jó kis riválist a szerbeknek a legszebb csapatjáték címéért.
Igen, meg ami értetetlen volt számomra, ugye a három védős felállás, hogyha kockáztatni szeretnél, akkor miért hagyod ennyire nyitva az oldalakat úgy, hogy ott van három belső védőd, és azt mindenki tudja, hogy Svájc ugye egy csatárelemboróval játszik három középpályással.
Arra elég két belső védő is.
Igen, hogy arra, hogyha valóban kockáztatni akarsz, azt azért megoldja két belső védő is. De így, hogy kivontál ugye a középpályáról egy embert, mert fölküldted csatárba, ráadásul a svájciak azt egy az egybe megoldották, még így is, hogy náluk kiesés volt a védelembe, szóval az náluk nagy átalakítás nem igényel.
Túlsz a kapus is.
Igen.
Szomár sem volt.
És plusz a védelemben is volt egy emberrel több, így pont a középpályán, ahol nekik uralni kellett volna és megnyerni a mérkőzést, ott nem volt emberük.
Egyébként, ha beszélünk ilyen, ha már Svájc, akkor a sötét ló energiát azért szerintem lehet érezni ebben a svájci csapatban most.
Abszolút.
Hát exakt, meg mint a Shaqiri nevét említetted, nekem ő az egyik kedvenc játékosom. Talán egyszer már szóba is hoztuk, azért viszonylag kevés olyan játékos van ebben a modern futballban, most? Aki 3 VB-n is gólt lőtt, sőt, éppen 2 van.
Vaj, 3 VB, 2 EB.
És mind a 2 EB-n közte. Van.
Megcsinálta azt, hogy Cristiano Ronaldo.
Ronaldo és Messi, ugye ha csak VB-ről beszélünk, mert Messinek az EB-re nincs túl sok hatása, de ellenben, hát ugye ez azért egy ritka klasszis teljesítmény.
És még a szerb kispadnak is be tudott szólni.
Az ő volt különben?
Nem ő volt?
Hát négy éve nekik volt balhéjuk, emlékeztek.
Hát amikor a külön erre az alkalomra készített kis cipőskéjében.
Ott kaptak is valami büntetést, ha jól emlékszem. No, hát a lényeg egyébként, hogy Brazília és Svájc jutott tovább a G csoportból, míg ugye azt már megbeszéltük, hogy Portugália és Dél-Korea a H csoportból.
Full striptizért piros lap.
Igen, de erre majd kitérünk erre külön. No, viszont térjünk rá kicsikét erre a csoportkörre, mert nagyon érdekes dolgokat lehetett itt tapasztalni, és nagyon érdekes statisztikák, elemzések jelentek meg, amikre egy kicsikét szerintem érdemes kibontani. Például van mindjárt egy ilyen megállapítás, hogy talán Rudi ezt te vetetted föl korábban, hogy a minden kockázatot kerülő biztonságra játszó csapatok estek ki többségében, vagy nem, mert hát ugye láttuk Ausztráliát és Japánt, akik hát
egy japánok talán nem is.
Biztonságra törekedtek, de nem estek ki.
Inkább akkor már Lengyelország Ausztrália
is
mellett,
így van,
akik
igen,
nagyon
igen.
Ilyen... Szerintem ez csak ez a dicsőséges bizonytalanság a fociban. Igazából ilyen kis mintán, ennyire kevés mérkőzésen nem fog számítani annyira. Tehát megvan az esély arra, hogy nem számít, hogy mennyi helyzeted van. Mert pont úgy pattan, pont berugod.
Vagy
pont
úgy alakul a csoportod.
Pont van mondjuk, úgy alakul a csoportod, 4 nagy helyzeted van. Lehet, hogy egyébként összességében alig van lövése, de van 4 nagy helyzeted, 3-at berúgsz belőle, köszönjük szépen, pont elég volt.
Igen, ez egy nagyon érdekes párhuzamot mondani.
És nyilván ennek az ellentétje is.
Ugye, mert ez egy torna, mondjuk a kézilabdának sok köze nincs a futballhoz, de ugye utoljára akkor érte el komoly sikert a magyar női kézilabda válogatott Kárelik Bömmel, amikor 3. helyen végeztek, úgy, hogy 3 győzelemmel, 3 vereséggel, de mindig azt a meccset nyerték meg, amit éppen nagyon kellett. És valahol ez a csoportkör is ilyen, hogyha 2 meccsen elalszol, kicsikét altatod, törekszel az 1 pontra, törekszel a kisvereségre, és utána azt az egyet megnyered, amit nagyon kell, lásd Lengyelország.
Az pont elég pont lehet, elég. Nem biztos, hogy elég.
Mert jó, azért ők próbálkoztak jó párszor, hogy ez a szerencse az oldalukra álljon, és eddig egyszer sem jött be, szóval lehet így kalkulálni, hogy na majd azon az egy meccsen jól játszunk, és ha sikerül, akkor ott vagyunk, ha nem.
Nem mondjuk, hogy se játszottak jól.
Igen, Zolt is. Én tényleg azt mondtam, hogy a lengyelek játéka abba a kategóriába tartozott, ami a futballban, nem a nézhetetlen kategória. Maga az, hogy a 3 mérkőzésen átlagban volt 1,3 kaput által lövésük, az azt jelenti, hogy képtelenség gólt szerezniük, mivel hogy...
És abban volt 11.
Igen.
Tehát ha leszedjük a 11-est, akkor még rosszabb a helyzet.
Szóval ők tényleg nagyon defenzív futballt játszottak. Ugye Japánnak, meg Ausztráliának én azért kezelném egy icipicit másképp, mert hogy nekik nem is volt nagyon más lehetőségük. A lengyeleknél ez nem derült ki, hogy neki lenne más lehetőségük, mert azért náluk vannak olyan minőségi labdarúgók, több bajnokságban, igen, hogy akár meg is próbálhatták volna. Csak ugye Miknyevics szerintem annyira biztonsági és defenzív taktikát választott, és ráment a tutira, hogy egyszerűen visszafogta a jó játékosait, és meg sem adta nekik a lehetőséget
az alkotásra. Átkozni egy kapitányt, mert egyébként bejött neki az a taktika, amit választott.
Nem, mert azt mondhatja azt, hogy nézzetek
végül
a táblára.
Végül is ez egy világbajnokság. Itt az a cél, hogy tovább jussak a csoportból, hogy milyen érdekes az, hogy milyen játékkal, vagy csak ez minket, mint kívülálló szurkolókat érdekel, akik azt mondják, hogy hát ugye teljes joggal kritikusan, hogy ez tulajdonképpen nem volt egy szép játék, mégis tovább jutottak. Őket igen, miért érdekli ez? Tovább jutottunk, azt hallják.
Mert valószínűleg benne lett volna az is, hogy ők jó játékkal ugyanígy tovább jutsanak, megverik Mexikót, megverik Szaúd-Arábiát, és akkor nincs miről beszélni. Most itt tovább jutottak a csoportban, és játszanak a franciákkal. Oké, okay. És köszönjük szépen.
Köszönjük.
És mindenki úgy emlékszik rá, hogy atya úristen, hogy...
De már, ez már több, mint amit elértek az elmúlt világbajnokságban.
Ez meg tény.
Én ezt értem, csak hogy mennyivel jelent többet egy jövőbe mutató képnek a festése, mint az, hogy pillanatnyilag csinálják.
Azért a németek lennének a lengyelek helyében.
Nagyon csinálják képet, amit lehet, hogy megvesznek negyedára.
Igen, de a németek lennének a lengyelek helyében. Az a német csapat, sokan ami gyakorlatilag az összes támadó statisztikát, nem az összeset, de nagyon sok támadó statisztikát a kulcspasszoktól a helyzet kialakításig, a helyzetek minőségéig, tehát nem is az volt, hogy csak sok helyzet volt, de azok a béna helyzetek voltak, hanem még minőségileg is megvoltak, és még be is rúgtak belőlük egész jó mennyiséget, na ehhez képest Németország meg hazamegy. És nyilván ez az, amit a múltkor beszéltünk, hogy lehet, hogy jól nézel ki, csak szépen hazamész, és összepakolsz, és hazamész három meccs után, mert úgy alakul az eredmény. És ha a németek, nem tudom, racionálisabban játsszák le a japánok elleni meccset egy-egy után, és nem francba föltolt védővonallal próbálnak védekezni egy iszonyatosan gyors japán csapat ellen, és nem találják úgy el a szélről a japánok, és, de pont ennyi elég ahhoz, hogy kicsúszson a kezedből már eleve a saját sorsod, és aztán kiesél, mert kicsúszott a kezedből a sorsod. Tehát ilyen szempontból annyira jó ez a 32-es lebonyolítás, hogy ez nagyon kegyetlen. Tehát itt ennyi. Itt van 10 rossz percet, lehet, azon megfordul egy meccs, elmegy az a meccs, onnan már kényszerhelyzetben vagy, és...
A németeknek ennyi volt.
És a németeknek ennyi volt.
De ebben segít viszont a következő világbajnokságon, már 48 csapat lesz, és ott valószínűleg hígul annyit a mezőny valószínűleg, hogy mondjuk ezek lehet, hogy beleférnek egy német válogatottnak, ki tudja. Vagy nem hígul annyit a mezőny?
De hát ha azt nem tudjuk, ugye még, hogy hármas vagy négyes, hogy hármas vagy négyes csoportok eredetileg hármast akart a FIFA, és nekem
ott
van egy...
mondjuk nem nagyon fér bele. Hármasban?
Igen. Hát szerintem a hármasban. Hát...
Hogy elbénázzál egy
de hármasból még egy döntetlennel tovább lehet jutni. Hogyha háromból,
hát
háromból kettő tovább megy.
Igen, ez igaz.
Szóval,
na, majd meglátjuk akkor, hogy
majd ezt meglátjuk. Csak ha hármas, akkor érdekem van egy olyan gyanú, hogy ha hármas, és akkor 32-be jutnának a csapatok, akkor a FIFA-nak azért van egy ilyen gondolat, hogy azért nagy csapat lehetőleg ne eljessen ki. Az azért nekik jó, hogyha az is jó nekik, ha minél több országot van, és minél színesebb az egész, és szintén jó nekik, hogyha a nagy csapatok bejutnak a kieséses szakaszba.
Különben az érdekes egy szóraig visszatérve Lengyelországra, hogy ugye azért nehéz összehasonlítani szerintem a játékos keretét akármelyik válogatottéval, és hogy még így is az ő játékuk mellett is több kaput által lövés és támadásban jobb mutatók voltak, mint Lengyelországnak, és mármint Ausztráliának, és azért ez sok
minden. Az igazán kemény.
Elmond az ő játékukra, és úgy, hogy Ausztráliának valóban nem volt más választása. Nekik egyetlen egy út volt kijelölve.
Ez a játékos kerettel, nekik ők ezt tudják csinálni.
Arra álltak, és végigmentek. És ugye a legtöbb blokkolás, legtöbb tisztázást ők nyújtották, mutatták be, hozták a csoportkörbe, amiről azt mondjuk, hogy igen, hát ez így tudnak ők eredményt elérni. De az, hogy a lengyeleket támadó mutatókban ilyen támadó sorral, meg középpályás sorral lefocizzák, vagy fölülmúlják. Nyilván ez nem az ő érdemük, hanem a lengyelek nagyon rossz játékának.
Igen, a lengyelek erős kritikája.
Igen,
és annak ellenére, hogy mit a Marokkó is kimondottan alul van a különböző támadó mutatókban, a marokkói játékra nem mondjuk azt, hogy az emészhetetlen, mert nem az, viszont a lengyeleknél tényleg emészhetetlen a játék. De talán a 16-ban jutottak közül egyedül.
Igen, és Japánra egy szó, ha már a harmadik csapatot is említettétek, hogy náluk meg az a zseniális, hogy az egyik mérkőzésen ugye spanyolok ellen 18%-ban, németek ellen 26%-ban volt náluk a labda, ami azt jelenti, hogy nem is látták egész mérkőzésen.
Nem is akarták.
És mégis 10 fölötti kísérlettel zártak, szóval
és mind a két nagy ellen meg volt az a két-három zicserük,
nagyon gyors, igen, átmenet,
amiből kettőt be tudtak rúgni. Tehát az azért sokat számít, hogy nem az volt, hogy néha így távcsővel meglátták a kaput és ellőtték, hanem voltak tiszta helyzeteik, és berúgták őket.
Én pont ezt akartam mondani Marokkó kapcsán is, amit most Japánnál, hogy kristálytiszta meccs taktika volt a támadásokat illetően, hogy hol szeretnénk mi részt találni a pajzson, és hol szeretnénk gólt lőni.
Ezt, sőt, ezt be, Marokkónál pont... olyan szinten, hogy ugye Courtois-nak nem véletlenül lövöldözték a rövidre, éleszögből a szabad rugásokat.
Le van videózva, a statisztika
le volt videózva, és úgy gondolták, hogy ezt nem szereti, és nem szerette.
Igen, igen, nagyon érdekes dolog. Na de ha már lövések, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy az Optán megjelent egy egészen érdekes statisztika, és arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményetek, mi ennek az oka, hogy a boxon belüli, tehát a 16-oson belüli lövések száma hogyan alakult a világbajnokságokon. És furcsa, ugye 66-tól nézik ezt a 66-os VB-től, és 66-tól 2010-ig 41 és 46% között mozgott, kicsi kilengéssel lefele, kicsi kilengéssel felfele, volt egyszer 47,7% 1990-ben. Aztán 2014-ben 52, 2018-ban 57,9, 2022-ben 62,6. Tehát mintha eltűntek volna az Ari Hahn-szerűk távoli bombázók, mindenki be akarja cipelni a labdát a 16-oson belülre. Mi ennek az oka? Ja, és hát nyilván ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi években a legtöbb gól, vagy az aranypont, az a 11-es és környéke, onnan érkeznek a fejesek és a lövések zöme, az a leggólerősebb területe a pályának, vagy gólveszélyesebb területe a pályának. Mi ennek az oka? Mi lehet?
A kapusok fejlődése.
De mi változott?
Nem ennyire.
Egyébként nyilván az is, mert a kapusok is, kapusokat is, mint ahogy mondjuk az előbb nézik, videózzák, hogy mi a gyengesége, mi az erőssége, ahogy a kapus edzők is videózzák a támadókat, ki hova lő, 11-es védések is száma is megnőtt.
Igen, de meg azért nagyon sokat változott a futball, szóval ha bárki akárcsak 80-90-es évekbeli mérkőzéseket berak, akkor egy picit olyan érzése van, mintha egy teljesen más sportot nézne, és lassított felvételt kellene szemlélnie. És ugye a futballnak a fejlődése az magával hozta azt, hogy sokkal gyorsabb lett, sokkal dinamikusabb lett, elatletizálódott az egész sportág, és a legújabb futballfilozófiák szerint, amely csapatok ugye leginkább sikeresen futballoznak a világban, azok most már egész pályán letámadnak, és ezáltal ugye rengeteg labdaszerzés van az ellenfél térfelén, és nincs is lehet, és sokkal közelebb vannak ugye a 16-oshoz, sokkal gyorsabban be tudják fejezni ott a támadásokat. Ráadásul olyan szűken játszanak ezek a csapatok, vagy ezeknek a csapatoknak a zöme, hogy odaérnek ezekre a lövésekre, és nincsen akkora terület szerintem ellövöldözni ilyen távolságokról.
Hát meg a másik ok az valószínűleg ez a big data forradalom, vagy annak a kezdete, mert valószínűleg még a kezdetén vagyunk ennek az egész processusnak, hogy megvan most már tényleg nagy mintán megvan az adat, és az adat az azt mondja, hogy ne rúgd el a labdát 30-ról, mert 30-ról nincs sok értelme elrúgni a labdát. Többet érsz mondjuk, nem tudom, 10 távoli lövésnél azzal, hogy megpróbálod kijátszani, és legyen inkább két magas minőségű helyzeted. És ez biztos minden csapatnak a játékát valamilyen szinten befolyásolja, hogy lehet, hogy ezt korábban is érezték, de hogy erre explicit bizonyítékot is kapnak. Ahogy az NBA-ben is kiveszett a középtávoli tempóknak a műfaja gyakorlatilag, ami nagyon sokáig megvolt, és van egy zseniális infografika, és szerintem az egyik leglátványosabb, hogy hogy változott meg mondjuk a 2000-es évek elejéhez képest. A dobás, hogy a középtávoli tempó az így nem érte meg, mert ugye kívülről 3 pontot ér,
közelről
százalékosan sokkal nagyobb a valószínűség, ahogy bemegy, és ha ezt így ábrázolod, akkor egyszerűen így leradírozódott egy kategória, és fociban is valószínűleg e felé tartunk. Egyébként ez mondjuk nem, tehát én szeretem a távoli bombákat. Azért annak van egy ilyen különleges hatása nézőre
hát
is.
Arra hörögsz igazán.
Tehát hogy a foci változatosságát nem azt mondom, hogy megöli, mert nem öli meg, csak egy kicsit talán csökkenti, hogyha mindenki közelebb akar jutni és magasabb minőségű helyzeteket akar. Ennek a fonákja, most nem tudom, hogy az Athleticen, Guardianen, mindegy, egy elemző, azzal foglalkozott, hogy egyébként viszont a foci az a sportág, ahol lehet, hogy a rossz lövés is jó, vagy a rossz eséllyel előtt lövés is jó, mert hogy egy gyengébb csapat szempontjából igenis ér valamennyit az a 30-as lövés, mert neki a papírforma alatt, nem tudom, kimegy Costa Rica, ellenfél Németország, neked megéri 30-ról ellőni Costa Ricaként a labdát, mert lehet, hogy nem lesz helyzeted. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy bevállalod azt a kockátot, hogy elpufognak, egyszer beakad, a többit kivédekezed, és az alacsony gólszám miatt már is jó vagy. Ez mondjuk egy kosárlabda szintű magas pontszámokkal operáló sportágban nem lehet.
Nekem van még egy elképzelésem ezzel kapcsolatban, és azt be is dobnám nektek, mert említetted a Big Data-t, azért a Big Data az mondjuk, hát mióta használják a futballban 5-7 éve, igaz? És 2010-től látszik ez az emelkedés.
Mondjuk pont az Opta az 1966-tól hivatkozik mindig rá.
Igen, igen.
No, de... Bár utólag ábrázolják az adatokat, azért nagy mintán.
Hát igen. De hát ők visszagöngyölítették, tehát mondjuk a játékra való hatása a Big Data-nak, amióta ugye használják az elemzők.
Ezúton kérném az Optát, a múltkor néztem szórakozásból 1966-os meccs összefoglalókat, hogy próbálják meg a magyar XG-t és a XG-ját kiszámolni, mert nem akartam elhinni se a kihagyott helyzeteket, se hogy milyen gólokat kapott a magyar válogatott.
Na de pont ez a kérdés, hogy Pep Guardiola a 2000-es évek elején került a Barca 2000 mikor? 5-6 magasságában? 7-8? Na mindegy. Szóval ez a 2010 környékén volt a Barcelonával a legnagyobb. Akkor jött ez a tiki-taka játék. Akkor jött ez az, hogy tulajdonképpen egy szűk csapat, ugye régebben megnyúlt pályák voltak, sokkal nagyobb passztávolságok volt, egy szűk csapat mozog fölfele kézilabdaszerűen, körbepasszolgatjuk, megkeressük a réseket, egyből visszatámadunk, mi birtokoljuk a labdát, legyünk közel az ellenfél kapujához, mert minél távolabb vagyunk a mi kapunktól, és ha nálunk van a labda, akkor nincs gólveszély, viszont mi tudjuk irányítani a játékot. Mennyire személyes hatása ez, Pep Guardiola személyes hatása lehet? Igen. Ez erre. Szerintem, hogy a többi csapat igen. is szerintem átvette ezt a fajta stílust.
Szerintem hat, ezt Németországban lehet nagyon sokat hallani, hogy ez a, nyilván a Guardiola edzősködött a Bayernnél, hogy ez a nagyon proaktív játékstílus, sok passz, kijátszuk, megfojtjuk az ember ellenfelet már azzal is, hogy passzolunk, nem látják a labdát, hogy ez nagyon sok csapatnak imponált és átvették, és ez szerintem világszerte nagyon sok csapatnak imponál és átvették, ahogy ugyanez igaz mondjuk az ilyen nagyon erős visszatámadáson alapuló taktikákra, ami gegenpressing alapúak, és a legkisebb hibára megpróbálnak ráugrani és megfojtani, hogy ez simán benne lehet, mert az egyik az fogja elérni, hogy nagyon sok passz után megpróbál tiszta helyzeteket teremteni, és jó helyeken próbál tiszta helyzeteket teremteni, nem pedig előöldözi a labdát. A másik pedig azzal terem tiszta helyzeteket, hogy 30 méteren elveszi tőled a labdát, és utána lejátsza. És mind a kettőnek az a következménye valószínűleg, hogy jó helyekről, tehát viszont hát a közelről, 16-osan belülről lövések jönnek. Szerintem igen, mind a két esetben hozzájárul ez, plusz, és akkor emellé inkább azt mondom, hogy háttér. Az, hogy van már nagy mintás adatszolgáltatás, amiből látnak még különböző tendenciákat, és ott is az rajzolódik, hogy megéri ezt erőltetni.
Érdekes egyébként, hogy Pep Guardiola Johan Cruyffot követte filozófiában, Johan Cruyffnak milyen hatása volt a világfutballra, és akkor ezek szerint Pep Guardiolának is milyen hatása van pillanatnyilag a világfutballra, és ezt mondjuk statisztikailag is egyébként nyilván nem 100%-ig tulajdonítjuk ennek, hiszen ahogy Geri is meg Rudi is elmondtátok, hogy van ennek más összetevője is, de azért érezhető ezek szerint a hatása?
Szerintem igen. Szerintem azt elmondhatjuk, hogy ma, ha világfutballra nézünk, az nagyban formált a Guardiola.
Abszolút, hát ugye a német edzők is, akik azért elég progresszívnek mondhatóak az elmúlt időszakban, akár csak Kloppot nézzük, aki ugyanúgy a Liverpoolnál is ugye egy picit másfajta módon és másképpen, de ezt a vonalat képviselte, ha megnézzük most
de
a Bayern
játékást, jó helyzetekben.
A Nagelsmannnak az elképzeléseit, Rányiknak. Nyilván rengeteg csapat felismerte, hogyha megvan hozzá a minőséged, a játékos minőséged, akkor nem feltétlen kell 40-50 métereket szaladgálnod oda-vissza, és bajlódnod a hátulról való támadásépítéssel, hanem azzal, hogy nyomásra alá helyezed az ellenfelet, az ő tér felén szerzel labdákat, és sokkal rövidebb idő alatt, sokkal gyorsabban tudsz esetleg oda kerülni az ő kapujuk elé, és ennek oltárán ugye hoztak olyan változtatásokat is, amelyek kockázattal járnak, mert hátul, meg legfőképpen az ellentétes oldalon sokszor maradnak egybe olyan csatárokkal, akik minőséget képviselnek, de hogy még így is valószínűleg statisztikailag az jön ki, hogy sokkal inkább belefér ez, és lehet belőle egyszer-kétszer probléma, mert sokkal több a hozadéka az ellenfél térfelén szerzett labdáknak és a rövid utaknak az kapujukig, mint annak, hogy mennyi gólt kapunk belőle.
Itt még kis mintát kapunk mi is ebből az Zalaegerszeg játékából. Moniz ugye ugyanezt a filozófiát képviseli, fölrugatja a védőkkel a labdát, ott megpróbál letámadni. Egyébként a védők rendszeresen egy az egybe védekeznek, ami Magyarországon unikális.
Igen, erről beszéltünk, ez nyilván megérne majd egy külön adást is valamikor, hogy miért van az, hogy az NB1-be az összes csapat a világbajnokság kis csapatainak a taktikáját követi és védekezik, és arról szól a futballjuk, hogy hogyan roncsuk el a másik csapatnak a játékát. Holott nyilván ahhoz, hogy te játékosokat tudjál nevelni, olyan labdarúgókat adjál a válogatottnak, a jövő magyar futballjának, hát, aki kreatív, önbizalommal teli, ahhoz kellene ez a fajta mentalitás.
Azt majd érdekes lesz megfigyelni, hogy azért van egy ilyen nagyon erős ciklikusság a futballban, hogy mindig van valami probléma, arra találnak valami megoldást, akkor az a megoldás lesz a problémája másoknak, arra is találnak, hogy mondjuk mikor jön most szerintem kimondottan egy ilyen proaktív, hogyha megvan a játékos minősége, akkor a legtöbb csapat proaktív játékkal, erősen proaktív játékkal rukkol elő. Mikor lesz az, hogy megint visszamegyünk Mourinhozni? Tehát, hogy az ellenfélnél van a labda hibázó nő.
A kis csapatok az ezt csinálják.
A kis csapatok ezt csinálják, de hogy lesz-e olyan, hogy ez mondjuk bevállalja egy erős?
Hogy ezzel bajnokligáját nyer
valaki? Hogy megint, igen, igen, igen.
Szinte biztos, hogy lesz ilyen, mert egyébként a futballnak ez a körforgása
megvan. Ez az állandó körforgás megvan.
Visszatérünk a régihez, és azt modernizáljuk.
Nekem az egyik kedvenc ilyenem az volt, amikor Németországban már megjött Guardiola, tehát Guardiola csúcson, Klopp csúcson, mindenki nagyon szofisztikált futballt játszik, megjött a Darmstadt, kijöttek a barlangból körülbelül. Azt mondom, hogy ez a Sandro Wagner, és nem tudom, hogy ki volt elől. Mindent fölrúgtak előre, teljesen, és szerintem ott a kikerben írta valaki, hogy egyszerűen senki nem tud kezdeni azzal, hogy az ellenfél kőkorszaki játékot játszik, ettől már mindenki elszokott még a másodosztályban is. Tehát ilyen szempontból fura, hogy ez azért még tud, ez tud meglepetéseket kelteni, amikor már mindenki nagyon szofisztikált lesz.
Itt mondjuk nyilván egy ilyen fajta futballfilozófiánál az időintervallum a kérdés, most az, hogy időszakosan sikert érsz.
Igen, ez egy idényben jó, aztán
ez nagyon jó, csak ugye nem tudsz egyik helyről a másikra, vagy következő lépcsőfokra lépni.
Vagy tudsz olyan hatást gyakorolni a játékra, ami azt eredményez, hogy mások is elkezdenek így játszani, és ugye most lényegében ez volt a kiindulási alap egyik fele. No, de viszont a stílusok csatája is ez a világbajnokság, és a zónák csatája is, és ugye az a szituáció, hogy minden zónából van csapat, nem is...
Amelyik jutott.
Amelyik tovább jutott a egyenes kieső szakaszba, Dél-Amerikából 2, a CONCACAF zónából Amerikai Egyesült Államok 1, Ázsiából 3, és ez rekord, ugye beleértve Ausztráliát, amelyik Ázsiában.
Futballilag oda
tartozik. Ázsiai. Afrikából 2, végül Európából pedig 8.
Igen,
jól számoltam.
Afrika is rekordbeállítás, Ázsia az rekord, és mind a két zóna a csapatai rekordmennyiségű győzelmet arattak.
Pont ezt akartam mondani, hogy az afrikai futballra egy kicsit kanyarodjunk rá, mert ott szintén ugye nagy sikereket még nem értek el világbajnokságon, de mondjuk a mérkőzés győzelmi szám, a világbajnokságon elért mérkőzések, győztes mérkőzés száma azért egy fejlődő tendenciát mutat. Most egyébként kiugró a magas 2022-ben, 1.78-ban 1, 82-ben 2, 86-ban 1, aztán 3-ak általában, még 2018-ban is 3, 22-ben 6. Mi ennek az ok,
hogy azt tegyük hozzá, hogy ugye közben folyamatosan emelkedik a részvevők száma is, igen, tehát ezt most 5 csapat hozta össze, míg mondjuk 78-ban Tunézia aratt az első győzelmüket, volt egy afrikai.
Igen.
2? Szerintem egy volt akkor.
Akkor pusztán ennyi, hogy most 5?
Nem, szerintem az afrikaiak teljesen jól teljesítettek, mert azért nem az a szokás, hogy minden képviselőjük nyerni tud meccset. Ázsiában ugyanúgy nem ez a megszokott, hogy Ázsiában azt hiszem, hogy csak Katar nem nyert meccset, mindenki más nyert meccset ebből a zónából. És ha megnézzük, hogy milyen csapatokat sikerült elkapni, hogy az afrikai zóna csapatai meg tudták verni Franciaországot, az biztos, Belgiumot. Hát
most
az
éppen Brazíliát.
Brazíliát. Igen, az ázsiaiak elkapták Argentinát, elkapták Németországot, elkapták Spanyolországot, elkapták, kit kaptak még el? Portugáliát kaptak még el. Hát azért ez finoman fogalmazva is erős. És mutatja, talán azt mutatja, hogy nem azt mondom, hogy ez ilyen hatalomátvétel vagy ilyesmi, hanem hogy minden eddiginél könnyebb ráfutni ezekre a csapatokra, különösen, hogyha nem Európában van a torna. Ezt tudjuk, hogy van egy ilyen természetes hullámzás. Európában van a torna, akkor nagyon jók az európai csapatok, Európán kívül van, akkor kicsit kevésbé jók az európai csapatok, viszont azok a helyek, amiket az európaiak itt elvesztenek, azok többnyire az amerikai csapatokhoz, főleg a dél-amerikaiakhoz mennek át. Hát most nem, most az ázsiaiaktól és az afrikaiakhoz mentek át, és nem tudom, hogy ebben szerepet játszik egyébként a helyszín.
És nem gondoljátok, hogy különben ebben szerepet játszik, amit előbb említettél is, Geri, egyrésztről az rendelkezésre álló adatmennyiség most már, hogy mindenki fel tud készülni nagyon pontosan és jól az ellenfelekből. Ugyanúgy szerepet játszik szerintem az is, hogy a korábbiakkal összehasonlítva hatalmas növekedés mutatkozik az Európában játszók számában, és ezeknek a csapatoknak, a játékosainak a zöme Európában játszik, és jó csapatokban folyamatosan.
Sőt, már az edzők is olyanok az afrikai válogatottaknál, akik Európában szocializálódtak, és nem most már nem szerződtetnek, most pillanatnyilag ez a tendenció, hogy nem Európából, vagy mondjuk Dél-Amerikából szerződtetnek jó nevű edzőt, hanem a saját korábbi ikonjaik ülnek a kispadon.
Igen, és nem kell utazgatniuk több órát azért, hogy megnézzenek egy mérkőzést és feltérképezzék az ellenfelet, hanem minden rendelkezésükre áll egy másodperc alatt nekik is. Úgyhogy azért ez nagyon nagy...
Ugyanakkor a meglepetés faktoruk mondjuk eltűnt. Azt nem tudom, hogy vagy Ankono, vagy Milla mondta még a 90-es kameruni csapatból, hogy többé ilyen nem lesz, mert hát is senki nem tudott róluk semmit körülbelül. Vagy hogy alig volt információja az ellenfeleknek is. És erre azért könnyen rá lehet szaladni, most már ilyen azért nincs. Tehát ez
eltűnt, is beszélni,
viszont nem van egy olyan kiegyenlítődés,
hogy mennyire az ólónak a két szára azért most egy picit összébb csukodott, és közelebb kerültek azért a csapatok egymáshoz.
Szerintem lehet, hogy azt el kell választani.
Aki egy minimálisan könnyebbséggel kezeli ugye bármilyen csapat elleni mérkőzését, az első világranglista első 50 helyzete közül, az olyan már nincsen.
Azt már nem nagyon
pont
lehet,
ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jó ez a sportág egésze szempontjából, hogy ennyire világsportág. Talán egy ilyet tudok még mondani, az a kosárlabda.
Jó, szerintem
bárhonnan
jó,
érkezik csapat, az egy ütőképes csapat egy VB-n.
Szerintem nagyon jó, mert lehet, hogy nyilván Európában húzunk a szánkat, hogy hát inkább Németországot néznénk, vagy inkább Belgiumot néznénk, vagy inkább tetszőlegesen Dániát néznénk, behelyette, bár ezt a Dániát nem néznénk, behelyettesíthető, ugyanakkor meg magának az érdeklődésnek a fenntartásában, hogy a FIFA mindig azt mondja, hogy ők ez a világjáték, a nem európai és nem dél-amerikai, és ennek azért a FIFA biztos, hogy erre vissza fog mutogatni, hogy milyen jól szerepeltek most mondjuk az ázsiaiak.
És milyen jó, hogy Katarban voltak.
Igen, hogy vissza fog erre mutogatni, milyen jól szerepeltek az ázsiaiak, meg az afrikaiak, akik egyébként teljesen méltán lehetnek erre büszkék, és egyébként is mondjuk nézzük meg a csapat teljesítményeket, nézzük meg, hogy milyen őrület szabadult el mondjuk Ausztráliában teljesen elmebeteg időpontban meccs nézés közben, amikor tovább jutottak, nézzük meg, hogy nem tudom, milyen hangulatot teremtenek mondjuk a marokkói vagy szenegáli drukkerek.
És akkor erre jönnek majd az európaiak, hogy jó, de hát ti kivettétek a játékosaitokat a bajnokságukból, meg teljesen más módon tudtatok felkészülni.
Ami nem is feltétlenül igaz, mert hogy ezek a játékosoknak ugye nagyon elég jó része az Európában.
És gyertek el Európában majd egyszer egy világban, és normális nyáron, és akkor mi megnézzük, hogy mi lesz a
normális felkészülés.
De pont Kis Lacit hallgattam valamelyik nap a rádióban, aki a 86-os VB-vel kapcsán azt mondta, hogy lényegében klubcsapatként készült akkor a magyar válogatott, utoljára akkor voltunk VB-n, amikor hetekre, hónapokra vitték őket Tatára, külföldi edzőtáborba, stb.
Most Katar készült klubcsapatunk, majdnem bejött.
Csak
más szintet képviseltek.
Van még egy érdekesség, hogy ezen a VB 48 mérkőzést játszottak, összesen 2 darab piros lap volt, az egyik már lebalagás után a Hennessy kapus kapta, már nem is emlékszem, hogy miért, a másikat pedig pont tegnap a
Hennessy elütött.
Ő volt az egyetlen igazatlan.
Gázolás.
Igen, az egy valódi hírtikli kőkemény tökös piros lap.
Igen, az tényleg az volt, de a másik ugye az meg egy
mezlevételére után
tegnapi Brazília mérkőzésen, ami viszonylag kis szám.
Nagyon kis
az eddigiekhez képest meg végképp. Milyennek az oka?
Legutóbbi VB-n most 2, legutóbbi VB-n csak 4, ha minden igaz, de a csoportkörben akkor 3 volt. Előtte pedig, hogyha visszamegyünk, akkor ilyen minden VB 10 fölött, sőt már csoportmeccseken megközelítették, vagy túllépték a 10-et nagyon sokszor.
Hát olyan sárga és piros lap szórásos meccsek, ja, emlékszem.
Ugye hogy... a 80-as évek közepétől elkezdett az, hogy a játékvezetők azok jobban védik a kreatív játékosokat, meg a támadó játékosokat, és hamarabb előhúzzák a pirosat, mondjuk volt is miért. Tehát azért, ha a mai standardek alapján úgymond lebíráskodnának korábbi mérkőzéseket visszanézve, hát ott lenne olyan meccs, amit
70. percbe lefújjuk.
Tehát a hírhet 62-es olasz csílei az ország félbe szakadna, mert nem maradna játékos a pályán körülbelül.
És, jó, de azért nagyon sokat számított a technikának.
De hogy ez persze, ez teljesen egyértelmű, ha akkorát esett a piros lapok száma, hogy ez szinte biztosan a VAR. Az, hogy mindenki tudja, hogy videón van. És ha a sunyin odaütsz, vagy kievezel, és visszanéznek, és azt fogják mondani, hogy mi láttuk 32 szögből itt, és az alapján tök egyértelmű, hogy könyökkel fejbe ütötted felugrásnál, akkor nem fogja ezt valószínűleg megrizikózni a játékos, és biztos vagyok benne,
hogy van... Megigazítottad Messi haját.
Igen, tehát biztos vagyok benne, hogy a FIFA is úgymond briefingel a különböző tendenciákról, meg hogy mi az, amit különösen nézni fognak, meg a csapatok is. Tudják, hogy ez ne.
Ez belülről indítatás a játékosoknak, vagy van erre valamiféle edzői utasítás, szabály? Rudi, mit gondolsz erről, hogy mi az, ami mondjuk iratlan szabály, vagy nem tudom, írt szabály egy modern 2022-es csapatnál, hogy azt mondja, figyelj, fiam, mindig fölhívják a figyelmet, videóznak, nincs trágárság, nincs odarugás, nincs szándékos durvaság, nincs alattomosság, mert ki videózzák, ki állítanak. Van ilyen konkrétan, hogy fölhívják rá a figyelmet?
Szerintem ez már alap, hogy minden bajnokság elején akár klubcsapatokhoz, akár válogatottakhoz is elmennek olyan játékvezetők, akik elmagyarázzák az adott évben bejövő új szabályozást, változásokat, és felhívják a figyelmet olyan dolgokra, amelyet biztos, hogy büntetni és szankcionálni fognak. De ha ezt nem tennék, akkor is láthatjuk, és a világbajnokság erre nagyon jó példa, hogy hányszor fordul az elő, akár szöglet előtt, amikor húzzák, vonják egymást, amikor a bíró nem is engedi elvégezni a pontrugást, hanem megy oda, és elmondja, hogy igen, vesszük föl, figyeljenek oda, ne csinálják, stb. De ha ez még ez sem történne, mert hát akkor is ki az a játékos, épelmélyű játékos, aki tudja jól, hogy ahogy Geri is említette, hogy 200 kamerával veszik minden oldalról és minden milliméterét a mérkőzésnek, és megengedi azt a luxust magának, hogy odaüssön és kiállítsák emiatt. Szóval aki ezt megcsinálja most már a mai korszerű labdarúgásban, az valószínűleg kétszer tudja ezt megcsinálni, és utána soha többet nem fog játszani, mert nem fogják beállítani az edzőik. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy el van mondva, és biztos, hogy fel van hívva a játékosok figyelme mindenre, de hogy szerintem 2022-ben már ezt el sem kell mondani.
Ilyen szempontból szerintem egyébként nyilván nagyon sok kritika érheti a VAR-t, meg a különböző technológia használatot, de bizonyos szempontból nagyon sokat tisztított a játékon, és szerintem senkinek nem hiányzik a fölugrok, betöröm az orrát, oda csapok egyet, amikor a bíró nem látja, teljesen sunyin belerugok kettőt, mert hogy nem látja senki, hogy mindenki tud, tényleg tisztában van vele, hogy de látják, és akkor ettől tartózkodnak. Tehát lehet, hogy most még, nem tudom, Vinnie Jones is jobb fiú lenne ma a pályán. Annyira azért nem lenne jó fiú.
Nem, de var ide, var oda azért van vita.
Mindig lesz
eddig
vita. Emberek ülnek minden helyiségben, mindig hibázni fognak, és mindig. Én például arra nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a franciák panaszának az eredménye. Nyilván nem fogják megváltoztatni az eredményét a tunéziai franciának, de hogy ott például kimondja a FIFA, hogy tényleg a játékvezető már újraindította a játékot, utána már meg se lehetett volna nézni a VAR-t.
Hogy hiba történt.
És igen. És legutóbb szerintem volt pont egy szabad nap a 8-a döntő után, amikor Collina kiült, és végig elemezték a varos döntéseket, és elmagyarázta nagyon jól és nagyon logikusan a döntéshozatalt, és szerintem ott volt olyan, amire azt mondta, hogy igen, az rossz döntés volt, ami egyébként nagyon sokat segítené a FIFA-nak, hogyha ennyire transzparens lenne. Tehát az tök jó lenne, ha így látnánk az indoklásokat, tudnál, reagálnának rá.
De azt kell elfogadni, nem, és erről már beszéltünk egy korábbi adásban ugyancsak, hogy a VAR érkeztével nem arról szól a futball, hogy soha többet nem lesz hiba, hanem az, hogy az eddigi 100 ítéletből mit tudom, volt 20 hibás, most van 3 hibás. Szóval, hogy a hibáknak a száma relevánsan lecsökkent, és persze, hát emberek hozzák ezeket az ítéleteket, döntéseket, miért ne hibázhatnának, és rengeteg olyan Ráadásul ilyen vegyes megítélés alá eső szituáció is adódik.
Mint a Griezmann gól.
Mint a Griezmann, vagy a könyöklések, ugye a felugrásoknál, vagy akár a kezezéseknek a megítélése, vagy nem is tudom, melyik mérkőzés volt az. Talán pont a Griezmann gólt különben, most azon túl, hogy lefújták, vagy nem fújták le, ahol kihozták, hogy egyetlen egy milliméterrel, hogy kinek hova ér a mezének az ujja.
Kramarics volt. Az a horvátoknak, horvát-belgán volt.
Horvát-belgán
volt a horvátoknak gólja, igen. Hogy most már minden les, mert hosszabbra növesztett a körmét.
Szóval nyilván ilyen esetben, hogy mi hajszál pontosan labda elrúgásának a pillanata, az az 1/100 másodpercet, hogy tudják megállapítani, kinek hogy van feltűrve a meze, hol kezdődik a keze, hol végződik a válasz. Szóval
szerintem erre nekünk is át. Tehát sokáig nekünk nem kellett átállni, mint nézőknek. De hogy ahogy egyre több ilyen félautomatizált vagy videotechnikával megtámogatott döntés lesz, nekünk is így át kell állni ahhoz, hogy ráállunk erre a gondolkodásra, meg elfogadjuk, hogy hát ezen túl így lesz, és be fogják húzni, és fú, hát ez, de hát ezt mindig elengedték, mert hát ez egy vonal volt.
És Geri, arra lehet állni különben, hogy ugye ennek a legnagyobb hozadéka és leglátványosabb hozadéka szerintem a világbajnokságon az, hogy ezeknek az ítéleteknek köszönhetően eszméletlen módon, ha nagy mértékben megnőtt a játékidő. És az, hogy már az első fél időben is van 5-6-7-8 perc hosszabbítás, most ugye tegnap is láthattunk 101. perc, szóval hogy van 15-20 perc ráadás még a rendes játékidőn
kívül. Miközben kizsigerelt játékosokról beszélünk.
Haladunk a rendes topperóra felé. Nem?
Mármint a tiszta játékidő
felé.
Én készítettem egy írást, két szakembert kérdeztem meg, egy sportmarketing szakembert és sportközgazdász, azt mondták, hogy lassan elkerülhetetlen
egyre
lesz
logikusabb lenne,
mert ugye a futball egyébként is az európai futball is amerikanizálódik, tehát közelít az amerikai sportok felé, pontosan egyébként a Big Data-val, a videófelvételek egyébként, sőt már abban is, hogy Katarban kivetítik a les helyzetet a kivetítőre, tehát bizonyos szituációkat már elmagyaráznak a nézőnek is, hogy miért döntött így a játékvezető. Mondjuk nem ártana a Griezmann szituációt is elmagyarázni például, mert az senki se értette.
Lehet, hogy nem tudják el, de nem is láttuk.
Pedig az egy jó ítélet volt. Tehát, hogy az ember...
Ja, hogy magára 11-es, vagy
hogy nem adták meg a Griezmann gólját. Igen, mert ott ugye az volt konkrétan a történet, hogy azért nem adták meg a gólt, mert a lövés előtt a tunéziai védő, aki kifejelte a labdát, az volt a kérdés, hogy kontrolláltan fejelt ki, vagy kontrollálatlanul fejelt ki. Ez a határeset, mert ha kontrollálatlan mozgásból pattan oda, akkor az olyan, mint a kapufáról, vagy a kapus védésből pattant volna oda, hogy egy hasonlatot mondjak, és ezért ugye les helyzetet, a lesről visszajövő játékos kapta meg Griezmannként, és ezért be kellett húzni a lest. És úgy ítélték meg, hogy azt a védőjátékos lökte meg nem mondom melyik francia, ezért kontrollálatlan volt a fejes, függetlenül, hogy egyébként tényszerűen kontrollált módon akart felugrani, kifejelni egy labdát. Tehát ez az állapot, amit vagy ez az a szituáció, amit a technika soha nem fog tudni megítélni.
És vissza se lehetett volna nézni, amit nem tudunk.
Miért nem lehetett volna visszanézni?
Hát mert már újra indította.
Igen. Tehát ez egy dupla hibás
igen,
meccs
tehát
volt.
A varát futása, vagy a varnak meg kellett volna állni, vagy a új kommunikációs során meg kellett volna állni addig.
Így van.
Ugye nem olyan régen volt a, nem is tudom, Leverkusen Atletico Madrid mérkőzésen, ugye, amikor ugyan lefújták a meccset, és visszahívtak 11-esre.
Igen, tehát ilyen szempontból ez ugye volt egy szituáció, amit varroztak, aztán volt egy hiba, tehát ezt úgy fogalmazta meg a két általam nagyra tartott játékvezető, Bede Ferenc és Szabó Zsolt, hogy ez egy összkommunikációs hiba volt a varszobában ülő és a játék, varszobában ülők és a játékvezető között, és tehát mindig lesznek olyan szituációk,
ahol kell az emberi. Már van videója, viszont mindig hibázni fog.
Igen. Igen, de egyébként ezzel egyetértek, Rudi, amit mondta, hogyha 100-ból egy hiba van,
az már egy nagy
javulás. Az egy klassz dolog. Hát nézzük meg, hogy mi volt a szerintetek a VB meglepetése, meglepetés játékosa, meglepetés csapata, vagy a kudarc csapata, és a legnagyobb kudarcú játékosa, vagy akitől többet vártatok volt.
Hát szerintem a másikat könnyebb nekem megállapítani.
Melyik a másik?
A kudarc. Rész. Hát negatív meglepetésnek nekem Dánia és Belgium. Dánia azért, mert tényleg semmit nem jutott az egész tornán. Belgium legalább az utolsó mérkőzésen valamit, de akkor már szerencséjük se volt. De egyébként az a játékos kerettel ezt kihozni, az botrányos. És Kevin De Bruyne, aki szerintem a világ legjobb középpályása, lehet, hogy a legjobb játékosa is most, vagy az egyik legjobb játékosa, és egyszerűen nem emlékszem.
De ez nem azt erősíti meg, hogy egy jó játékos is csak akkor tud igazán jól játszani, hogyha a csapat körülötte jól játszik. Tehát a csapat játék minősége emeli a játékos
az, hogy a képesség. Belgák egészen elképesztően rosszul futballoztak az első két mérkőzésükön, az nyilván magával rántotta a legjobb játékosukat is. Igen, de hát ettől függetlenül mondhatjuk még azt, hogy azért rendkívüli csalódás szerintem.
Abszolút. Rudi?
Igen, és ez azért furcsa, különben náluk azért lehetett érezni ezt a fásultságot, meg azt a fajta problémát, ami szerintem Martínez nagyon jellemezte, hogy mérhetetlen módon ragaszkodik azokhoz a játékosokhoz, akik elő sikert ért el, holott azért a belga futball termeli ki megállás nélkül a tehetségeket.
Megnéztük, hogy Doku mit csinált például, az mondjuk lehet, hogy befért volna az első két meccsen is többet.
Igen, és a Trossard is ugye Brightonban milyen szezont fut, szóval biztos, hogy lettek volna olyan játékosok, akit még lehetett volna használni, de abban viszont igaza volt De Bruynenek, hogy ugye a pályára lépő játékosok közül, meg keretek közül Costa Ricával magasan nekik volt a legöregebb csapatuk és keretük a 30 és fél év átlag életkorral. Szóval valószínűleg az ő játékuk és tudásuk felett már eljárt egy picit az idő, és azért volt furcsa számomra, hogy ők egy picit ilyen fásultabbak voltak, mert különben meg a Manchester City játékosai meg kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak, és nem
de ott működik körülött a rendszer.
Igen, a rendszer.
Szóval így ahhoz képest, hogy milyen eszközök álltak a rendelkezésükre, és hogy milyen teljesítmény, szerintem ott Belgium. Pozitívumban nem, de az nekem Szenegál nagyon nagy pozitívum. Azért, mert az, hogy ez a csapat elveszi magasan a legjobb és legveszélyesebb támadó játékosát, a világ egyik legjobb játékosát, és ennek ellenére egyrészt simán tovább jut a csoportjából gyakorlatilag, másrészt nagyon jól limitálja az ellenfeleik erősségeit. Az nagyon pozitív, és Dél-Korea-Japán.
Igen, nekem az pozitív, amiről már ugyancsak beszéltünk az adás alatt, hogy ennyire eltűnt a hatalmas nagy különbség a csapatok közül, hogyha nem lett volna Katar, és mondjuk talán nem az ő szintjükön, de melléjük húznám Costa Ricát, akkor azt mondanánk, hogy tulajdonképpen ezen a világbajnokságon bármi megtörténhetett volna, és van egy-két kiemelkedő csapat, aki a komplett kezdőjével játszik, akkor nyilván őket azért nehéz megszorongatni, de különben a többi 24-25 csapat az tud éles meccseket játszani egymással, és akkor voltak nyilván egy jó egyéni teljesítmények. Például
erre akartam rákérdezni, ki az, aki szerintetek kiugrott egyénileg?
Nekem
Guardiol egyértelmű.
Akiért valami botrányosan magas összeget foglak fizetni, mert ennyire fiatalon, annyira komplex védő. Ugyanaz szerintem a Guardiol az, mint a belgáknak a fiatal sztárjai voltak a 2014-es VB-n, amikor ezek a sztárok olyan 19-22 évesek voltak.
Akkor a Lipcse megé jól
hogy
jár.
Már megvan a, nem elég, hogy fiatal, de már jelentős tapasztalata is van, és annyira komplex játékos már ilyen fiatalon, hogy az elképesztő Guardiol fantasztikus védő lesz.
Most is.
Tehát az, amit például a belgák ellen, rendkívül magas színvonalú szintű ellenfél ellen hozott, az valami egészen fantasztikus volt.
Hát mondjuk nem is úgy néz ki, mint egy 2002-es születésű 20 éves játékos. Tehát azért ez a Guardiol 3 évvel ezelőtt is úgy nézett ki, mint egy meglett férfi ember, most meg aztán végképp, pláne hogy szakállas, tehát körülbelül olyan, mintha
egy
rutinos 33 éves belső védőt látnék.
A fiatalok közül még a Musiala volt az, aki abszolút. Annak ellenére, hogy befejezni nem tud még, de az, hogy gyakorlatilag minden védelmet meg tud nyitni, és helyzetbe tudja cselezni magát, és teljesen mindegy, hogy milyen kicsi a hely, és mennyire zsúfolt, ez egy óriási erény. Hát olyan, mint egy konzervnyitó.
Hogy ugye ezt pont néztem, hogy a legtöbb sikeres csel lelő rendelkezik most a...
És Mohamed Kudushoz mit szóltak?
Hát róla már beszéltünk.
Kudusz tudta magáról, hogy jó, és jó.
És ez be is bizonyította.
De egyébként ördög ilyen cselez a gyerek. De tényleg,
igen, hogy ő is azért van a statisztikákban, támadó statisztikákban.
Tegnap kifejezetten figyeltem a csávót. Elképesztő. Mondjuk kicsit magáról szól neki is a történet, meg a játék.
Még.
Még, igen. Még. De de hihetetlen.
Igen, ami elképesztő statisztika különben, amit találtam, ugye az Rodrinak a számai, akit visszavittek a védelem tengelyébe, és szerintem Luis Enriquének különben ez egy szenzációs húzása, de hogy neki eddig 478 labda érintése volt, ugye a legtöbb passz és a legtöbb sikeres passz is a nevéhez kötődik, ami azért érdekes, mert a De Paulnak, Rodrigo De Paulnak 336 az utána következőnek, szóval olyan mértékű különbség van közte és az összes többi játékos között, hogy az valami botrány. Igen, szóval ez egy brutális, mérhetetlen nagy szám. És ugye John Stonesnak a statisztikája, aki ugyancsak nem passzolt középső védőként, keveset, 295 passzolt, és közel 96%-os passz hatékonysággal. Nyilván ez ebben rengeteg labdajáratás van, meg minden, de ez akkor is egy brutálisan magas szám három mérkőzésre vetítve.
Én még egy játékost emelnék ki, de nem fog eszembe jutni a neve, a franciák bal szárnyvédője. Hogy is hívják?
Teo Hernández.
Teo Hernández, azaz, igen.
Igen, hát ugye én őt azért látom hetente a Serie A mérkőzésein, és azért róla lehetett tudni, hogy hát zseniális játékos, nekem hatalmas nagy meglepetés volt, hogy a testvére kezdett eleve baloldali védőként. Lehet, hogy ez csak a sorsolás szerinti ráhangolódó mérkőzésnek volt köszönhető, és ugye a szerencsével határos módon az egyik oldalon, a másik oldalon nyilván a sorsfintor, hogy megsérült nagyon hamar a testvére is be tudott állni, de hát ő a posztjának az egyik legjobb játékosa, támadóilag valószínűleg Alfonso Davies mellett a legjobb képviselője, úgyhogy igen, az ő játéka is szenzációs, de hát ki kell emelni, és Csesnyit is szerintem, mint kapusta a két kividett 11-es.
Csak az nem meglepő, de
nem meglepő, de hogy mégis ugye a legtöbb lövéssel nézett szembe, a legtöbb védést mutatta be. Azért ez a lengyel válogatott mögött azért egy hatalmas feladat. Igen.
Elvileg, de volt esélyes.
Voltak olyan megállapítások, hogy ő juttatta tovább Lengyelországot lényegében, mert hátul tartott.
Hát legalábbis elsősorban, hát hogyha a hősét keresik a továbbjutásnak, akkor nyilván rá kell mutogatni.
Igen, van egy magyar vonatkozású hír is különben, amit találtam. Ugye az a legtöbb győztes fejpárbajt Cho Guensung érte el a csoportmérkőzések alatt, és ugye az a magyar vonatkozása, hogy pont csináltunk egy ilyen műsort, és nem olyan rég is beszéltünk arról, hogy a Ferencváros ugye konkrétan jelezte, hogy ő szeretne majd esetlegesen a világbajnokságról is szemezgetni és nézegetni játékosokat, és amikor erről beszélgettünk, hogy kik lehetnek azok, akkor ugye szóba került Cho Guensungnak is a neve, és pontosan pár órával később megjelent a magyar médiában is, hogy a Fradi állítólagosan ugye kiszemeltként kezeli őt is, de hát szerintem a dél-koreai válogatottból azért ugyancsak találtunk volna egy-két igen jó teljesítményt.
No, nézzünk egy picit előre. A következő 8 napban az egyenes kieséses szakasz mérkőzései lesz. 8 nap, ugye? Jól mondom? Igen, 8 napban. Négy napban 8 meccs.
Így
van. 4 napban 8 meccs. Szombaton, azaz ma Hollandia, USA és Argentina, Ausztrália rangadók lesznek. Fix egyes mind a kettő, vagy mit vártok?
Most ezen a VB-n mit mondjon az ember?
Nem.
Azután, hogy nem. Azt mondja, hogy
fixen,
nem.
Hogy nem.
Hát például a holland-amerikai itt nem, egyáltalán nem vagyok biztos. Nagyon meglepődnék, hogy ha az Argentina-Ausztrál az elmenne az argentinoknak. Eddig gyakorlatilag 4 csapat van, ami, ha az első csapatát játszhatja, jól néz ki. Az argentinok annak ellenére, hogy belefutottak Szaúd-Arábiába, a brazilok, amelyek már B-sorral belefutottak Kamerunba, oké. A spanyolok, akik belefutottak Japánba, meg a franciák, akik belefutottak a B-sorra Tunéziába, tehát mindegyiknek van már veresége, de ha megnézzük azt, hogy mennyi helyzetet dolgoznak ki ezek a csapatok, és milyen minőségűeket, az mind a négynél jó, és hogy mennyit engednek az ellenfelüknek, az meg szintén jók, tehát azt mondom, hogy eddig ez a 4, ott Argentina azért szerintem fix egyes, ez az arcomba robbanhat persze pár órán belül, de a holland-amerikait azt el tudom képzelni akár, hogy még meglepet, mert hogy a hollandok eddig mit mutattak? Azon kívül, hogy simán tovább jutottak.
Pont
és Louis van Gaalnak ez pont elég volt.
Simán tovább jutottak.
Pont elég volt, igen, de ha mondjuk a...
Az egy nagy rutin róka.
Igen, igen. És nyilván, tehát edzői minőségben azért Berhalternél sokkal jobb van Gaal. De ha mondjuk azon a meccsen az amerikaiak szerzik az első gólt,
akik meg nem nagyon kaptak gólt.
Akik nem nagyon onnan azért lesznek problémáik a hollandoknak, hogyha ez történik. Ez a forgatókönyv következik be.
Igen, Amerikát én bőségesen esélyesnek tartom arra, hogy meglepetések sorozatát okozza, ha csak az nem számít már is meglepetésnek, hogy ugye vereség nélkül jutottak tovább a csoportból, ugyanúgy, mint Hollandia. Hollandiánál szerintem az a probléma, hogy ezzel a taktikával, amit Louis van Gaal kidolgozott, ez az ötvédős rendszerrel, és felváltva ugye fellépő oldalsó védőkkel, nem látjuk egyelőre, hogy ennek valóságban mi az ereje. Azt látjuk, hogy támadásban azért vannak problémáik, de ugye valóban a taktikussága azért rányomta a bélyegét a csoportmeccsekre is, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetett az első mérkőzésre, hogy bebiztosított legyen a továbbjutás Szenegál ellen, viszont utána Ecuador ellen az a két helyzet kialakítás egy holland csapattól, és az a nyögvenyelős döntetlen, azért az nyomot hagyott az emberekben, és kérdőjeleket is leginkább, holott valószínűleg, hogy ez is abszolút a Van Gaali menetrendnek és forgatókönyvnek a része
volt lenni. Azt mondta, hogy ott azért voltak problémák, például nem ártana a saját mezeshez passzolni, tehát úgy azt mondta ő is, hogy nehéz eredményt elérni.
Igen, de amikor az utolsó játéknapon Katar ellen játszol, akkor valószínűleg nem fogod halálra idegesíteni magad.
Igen, csak még egy ilyen meccs mondjuk az Egyesült Államok ellen, ami mondjuk játékerőben Ecuadorhoz mérhető nagyjából.
Sőt,
valószínűleg erősebb is, igen. Akkor azért az ott problémás lehet az élet. De azért nyilván papírforma az 1-1-es.
No, hát ez ma délután meglátjuk. Geri, Rudi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és áttekinthettük ezt a 8 csoportot, 48 mérkőzést. Vasárnap reggel újra jelentkezünk, úgyhogy a kedves hallgatóktól azt kérem, hogy legyetek holnap is velünk, ma is hallgassátok a mai adást, pontosabban meg is hallgattátok, hiszen ugye itt vagytok velünk, és holnap is kövessetek minket. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!